Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Keressük meg Bibliánkból Mózes 5. könyvét, és Mózes 5. könyvének 8. részét fogjuk teljes mértékben, teljes egészében felolvasni, Isten tiszteletünk alapigéjéül. Mózes 5. könyve 8. rész, első igeverstől fogjuk olvasni az igét, amit hallgassunk meg fennállva a gyülekezet. Mózes 5. könyve 8. rész első verstől olvasom az igét. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékedj vissza az egész útra, amelyet vezetett Istened, az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téved téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megérthetted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain jár, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr folyóvizekhez és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelynek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istened az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről az Úrról olyan módon, hogy nem tartod meg a parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid lesz, sok ezüstöd és aranyad, és bőven leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ő vezet téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Őt táplált a pusztába mannával, amelyet nem ismertek atyáid, megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte meg nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőd a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartassa szövetségét, amelyet esküdtett atyáinnak. Így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezel Istenedről az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiveszít előletek, és nem hallgattok az Úrnak, az Isteneteknek a szavára. Amen. Eddig az ige, foglaljunk helyet. A mai délelőtti Isten tiszteletnek a témáját úgy határoztuk meg, hogy ismerd el Isten segítségét. Felolvastam a Mózes könyvéből azt a történetet, amikor Mózes figyelmezteti a népet, akkor, amikor már a 40 éves vándorlásnak a vége felé jártak, és nem tudom, a testvérek láttak-e olyan képeket, de általában vannak ezek a beton festmények, vagy olyan művészek, akik betonra festenek fel képeket. És ha az ember egy olyan perspektívával nézi, ahonnan nem a művész gondolta, hogy festve van az a kép, akkor nem látja értelmesnek a képet. Ez egy ilyen háromdimenziós tervezési nézet, vagy egy ilyen művészeti nézet, vagy egy ilyen művészeti alkotási stílus, hogy csak is bizonyos egy szemszögből nézve, egy pontból, egy adott magasságból nézve lehet meglátni, hogy annak a képnek van egy ilyen mélysége, egy szélessége, és ez az egész kép egy ilyen három dimenzióban szinte olyan, mintha bele lenne festve a betonba. Viszont láttam olyan képeket, lefényképezve abba a sperrfestővel, és gyönyörűen szépen néztek ki. És láttam olyan képeket, amelyek egy teljesen más oldalról lettek lefotózva, és teljesen kezdtek pusztulni. Nem is lehetett látni azt, hogy mi van oda lefestve. Volt egy kiállítás egy művészeti galériába, ahol sötétbe bementek a látogatók, és aki vezette körbe az embereket, felkapcsolta a villanyt, és látott ilyen fonalakat így keresztül kasul menni a termen, és kérdezték a látogatók, hogy mit látnak. És mondták, hogy nem látunk semmit. Lekapcsolták a villanyt, és akkor szépen a sötétbe átvezették őket egy másik pontra, a teremnek a másik pontjára. Felkapcsolták megint a villanyt, és egy gyönyörű képet láttak, hogy a fonalak úgy összerajzolódva kiadtak egy mintát, és egy gyönyörű képet láttak is. Nagyjából így tudnám összefoglalni a mai istentiszteletemnek a témáját, hogy ott volt a nép, akit kivitt Mózes az egyiptomi fogságból, és 40 évig vándoroltak a pusztában. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miért kellett 40 évig vándorolni. Miért volt szükség arra, az a távolság, ami ott volt, az nem igényelt volna 40 évet. Tehát miért nem tudtuk megoldani, még nem tudták ott megoldani, hogy másfél-két év alatt, vagy mit tudom én, 6 hónap alatt, mert nem egy nagyon távolság volt. Az első pont az emlékezés a gondviselő Istenre. Kinek az életében volt olyan, hogy tett valakinek egy szívességet, vagy tett valamilyen ilyen jó cselekvést, és mondta neki, hogy figyelj majd, ha úgy leszel majd egyszer, akkor majd emlékezzél meg róla. Nekem volt egyszer egy olyan történetem, hogy valakinek segítettem munkát szerezni, és amikor elment tőlünk, akkor egy sokkal jobb munkahelyre ment. És mondtam neki, hogy ha lesz majd üresedés, vagy lesz majd hely annál a cégnél, akkor majd szóljál, mert én nagyon szívesen elmennék én is azokkal a feltételek, amit ő ott elmondott, én is elmennék szívesen dolgozni. És hallottam, hogy volt üresedés a cégnél, de sose szólt. Mindig mondták, hogy na, ez is megy oda dolgozni, az is megy oda dolgozni, és így nem értettem, hogy miért van az, hogy ezeket így azokat a jó cselekvéseket, vagy jó indulatú dolgokat, ezeket miért felejtett el felém. És van ilyen történet a Bibliában is, amikor József a főpohárnoknak megfejti az álmát, és visszakerült a pozíciójába, akkor hirtelen a főpohárnok úgy elveszítette azt, hogy ő hogyan is került oda, és elfelejtette a szívességet visszaadni. Emlékezés a gondviselő Isten tetteire. Visszaemlékezni, vagy elfelejteni. Nagyon sokszor van egy olyan énekünk, hogy a sátán vádol a megbánt bűnökért, és szereti a sátán, hogyha olyan dolgainkat veszük elő, és marcangoljuk magunkat, amelyek már le vannak téve a kereszthez, és már nem foglalkozunk vele. De valahogy meg kellett értenem azt, hogy nagyon sokszor vissza kell emlékezni arra, hogy Isten mennyire gondviselő atyánk, és milyen gondviselő mindennapjainkban olyan atyáskodó. Olyan tényleg, mint ahogy az igébe írja, hogy így, mint az atya a fiát próbálja szeretni. Gondolkoztam azon, hogy miért nem lehet csak úgy, az Isten gyermeke van, elfogadja Istent, vagy Jézus személyes megváltóan, keresztény emberek vagyunk, miért nem lehet minden olyan egyszerű? Istennek a gyermeke vagyok, szeretem őt, az ő fényében járok, és miért ad az Úr nekem nehézségeket? Rá kellett jönnöm azért, mert az a nép, akit Egyiptomból kivezetett Isten, az 2-3 vagy 4 ezer évvel ezelőtti nép, az ugyanolyan vagyok én is. Ha nagyon könnyen az a 40 éves vándorlás nem hatotta volna meg azt a népet, hanem egyből bevitte volna őket a Kánaán földjére, mondjuk Kánaán földje mondjuk egyből ott lett volna, mondjuk Egyiptom partja mellett, most miért nem lehetett volna ott, és akkor szépen csak így átlépnek egy határt, és már rögtön ott is lehettek volna. És rájöttem arra, hogy igazándiból ennek az az oka, hogy nem tudták volna értékelni, testvérek. Ez a nép, ha egyből a jóba belecsöppent volna, nem tudták volna értékelni. És kicsit Isten 40 évig próbálta formálni ezt az egész népet. 40 éven keresztül próbálta őket formálni, hogy oda, hova mennek, oda képesek legyenek, illetve hát alkalmasak legyenek belépni. Ifjúkorom vétkeire és bűneire ne emlékezz meg, kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Milyen jó érezni és tudni azt, hogy amikor fiatalok vagyunk, és kicsit bohókásak, kicsit olyan nem törődünk dolgokkal, akkor azt úgy szeretjük így meglépni ezeket a dolgokat, és akkor olyan jól látni az ilyen igeverseket, ez ilyen bátorításokat, hogy ha ezt le tudjuk tenni a kereszthez, és le tudjuk tenni, akkor nem emlékezik vissza. És ugyanígy volt a mózesi néppel is, hogy jó volt látni azt, hogy azokat a bűnöket, amelyeket úgy a vándorlások folyamán elkövettek, azt így egyik pillanatra a másikra csak úgy jól, hogyha el tudta felejteni. Megkérdeztek egyszer egy lelkipásztort, tehát egy lelkipásztor megkérdezett egy gyülekezeti tagot, hogy év vége volt, és általában az év vége az általában az ilyen számadásokról, mert visszanézzük az egész esztendőre, és megkérdezték tőle, hogy a testvértől, hogy milyen volt ez az év, mire emlékszel vissza legszívesebben, és akkor így mondta a testvér, hogy hát igazándiból hát semmi különös nem történt velem egész évben. És kérdezi tőle a lelkipásztor, de hát ott év közepe tájékán volt egy ilyen nehézségetek, és emlékszem arra, hogy bőjtöltünk, imádkoztunk ért, tehát hát azt mondja, az sikerült megoldani, vagy megoldódott. Jaj, tényleg, azt mondja, már el is felejkeztem. És akkor így kérdezi tőle, hogy volt ez a nehézség a gyerekekkel is, hogy iskola választás, vagy ilyesmi, és ez sikerült. Jaj, tényleg, azt mondja, azt is elfelejtettem. Az akkor tényleg, azt mondja, történt valami. És azt mondja, eltelt egy hét, és jön vissza a testvér, egy A4-es papír, mind a két oldala tele volt írva, és mondja megszégyenülve, hogy a lelkipásztorának, hogy nézd, azt mondja, ezekért vagyok hálás. Nézd, és elkezdte őket így leírni. És azt mondja, annyira szégyellem és bocsánassál meg nekem, hogy akkor, amikor megkérdezte, hogy miért, hogy milyen áldások voltak bennem ezzel, és akkor azt mondtam, hogy semmi említés sem méltó. És talán, testvérek, mi is nagyjából így vagyunk ezzel. És hogyha megkérdezik tőlem, hogy milyen volt az elmúlt egy esztendő, azt mondanám, hogy semmi kirívó nem volt, vagy semmi érdemlegesen nem tudok szolgálni, de azok a pici dolgok, amelyek a nap mint nap problémák voltak és nehézségek, azokat Isten hogy megoldotta és hogy át tudott engem segíteni. És tudjátok, testvérek, ha megkérdezik azt, hogy milyen sérelmeink vannak, azt 30 évvel visszamenőleg is tudjuk mondani. 30 évvel visszamenőleg is tudjuk mondani azt is, és sokkal jobban, és sokkal élesebb elmével, és sokkal, még azt is tudjuk, hogy milyen ruha volt azon, aki megbántott akkor, mint az, hogy milyen jót tett velem Isten. Sőt, még azt is, arra is nagyon jól emlékszünk, azt, hogy mi mit csináltunk valakinek jót. Azt se tudjuk elfelejteni. Isten naponkénti áldásért legyünk hálásak. Isten jósága hűségre kötelez. Nagyon elgondolkoztam azon, és ugye tudjuk a Bibliából ezt a mózesi történetet, hogy kik voltak azok, akik bementek az ígéret földjére, és kik voltak azok, akik nem tudtak bemenni. 40 évig ugye vándoroltak ott, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy Mindenki megkaphatja a jó földet. És a jó föld alatt most azt mondom, hogy az örök életet. Vagy ez csak a hívőknek a privilégiuma, és csak is kizárólag a hívők mehetnek oda be, vagy a pogányok is kaphatnak jó földet, és a pogányok is kaphatnak Istennek az áldásaiból. És elgondolkoztam azon, hogy Isten mindenkit szeret. Isten mindenkit egyformán szeret. Szeret engem, s téged. Igazán, ami különbség, az a visszaható dolog, hogy én mennyire szeretem Istent. És ennek megfelelő képen, és ennek megfelelő arányban halmoz el Isten áldásaival. Hűség. Ebben az ige szakaszban a 6-tól a 11. versig terjedő ige szakaszban az van leírva, hogy a 6. versben, hogy és őrizd meg az Uradnak, a te Istenednek parancsolatait, az ő útján jár, és őt féljed. Figyelmeztetés. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartan az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon. Meg kell értenünk azt, hogy Jézushoz és Istenhez való hűségünk az elengedhetetlen. Nagyon sokszor gondolkozok azon, hogy miért nem vagyok sokkal gazdagabb. Nem tudom, hogy ráadásul, amikor még fiatalabb voltam, akkor sokkal jobban gondolkoztam ezen, hogy miért nem születtem gazdag családba. Miért nem kapok én is több millió forintos autót, amikor megvolt a jogosítványom. Miért kellett nekem ilyen, egy 120-as Skodát vettünk, emlékszem öcsémmel ketten, és azon tanultunk meg vezetni, és emlékszem arra, hogy nyáron megkaptuk a jogosítványt, és télen az öcsém a 120-as Skodánál hátul van a motor, tehát az orrába üresség van, és egy havas úton ment, és kicsit gyorsabban akarta bevenni a kanyart, és hát ugye mivel az elejében nincsen súly, hanem orrkönnyű, ezért szépen így a kanyarba így tovább ment egyenesen, és így felcsúszott egy ilyen földrakásra, és így behorpadt az autónak az első lökhárítója, tehát meg ott a vas, meg minden elő, és akkor rájöttünk arra, hogy végülis nekünk ez teljesen jó, mert hogyha ez egy több millió forintos autóval történt volna meg, akkor ebben több millió forintos kár lett volna. És mindig, amikor így kicsit így hátra lépek, és kicsit így hátulról nézem meg a jóatyának a műveit az életemben, akkor mindig rájövök arra, hogy a jóatya mindig nagyon jól tudta azt, hogy nekünk éppen akkor mire volt szükségünk. És emlékszem rá, hogy én nagyon-nagyon ki voltam akadva, hogy öcsém mit csinált az autóval, és utána pedig öcsém pedig megjavította, nem tudom már pontosan, de az volt a lényeg, hogy így megoldott a probléma. Olyan jó érezni és látni azt, hogy amikor a jó atya az övéit hogy megáldja, és olyan jó volt látni azt, hogy mindig minden helyzetben tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ebbe az ige részbe Isten figyelmezteti arra, Izrael népét, hogy hogyan ne távolodjon el, figyelmezteti arra a szövetségre, hogy mi az, ami kötelezi őket. Most ez elég csúnyán hangzik az, hogy valakire valamit ráköteleznek, mert ez olyan kicsit olyan erőltetés, olyan megkötözés. Testvérek, a hívő élet erről szól. Aki eddig nem így gondolt, annak sajnálom. A hívő élet Jézushoz, Istenhez való hűségünk kötelezettsége jár. Ugyanolyan testvérek, mint egy házasságkötés. Ugyanolyan, mint az, hogyha az ember elkötelezi valamihez magát. Lehetünk hűségesek a munkahelyünkhöz, ami azt jelenti, hogy lojálisak, hogy bármilyen nehézség és probléma támad, akkor igenis ott állok, Isten oda helyezett engem, és ott abban a pozícióban próbálom megállni a helyemet. És lehetünk hűségesek a gyülekezetünkhöz. Testvérek, nincsen tökéletes gyülekezet. Aki azt hiszi, hogy elmegy más gyülekezetbe, mert nagyon szép a dicsőítés, meg nagyon szép a liturgia, meg a nagyon szépen beszél a lelkipásztor, meg minden, nincs tökéletes gyülekezet. Mindenhol vannak problémák. És mindenhol vannak nehézségek. És mindenhol vannak olyan dolgok, amelyek kicsit úgy az ördögnek helyet és teret hagynak. Lehet, hogy sokszor én is eszköze voltam az ördögnek abban, hogy mondjuk a gyülekezetben ne legyen békesség, vagy szeretet, vagy ne tudjak esetleg úgy szolgálni, vagy olyat mondani, amilyet kellene. És testvérek, az ördög mindig megtalálja a gyengéket. És mindig megtalálja a gyenge pontjait a gyülekezeteknek. Próbáljunk ráfigyelni, és próbáljunk rá koncentrálni, hogy az ördögnek még csak véletlenül se hagyjunk teret az ő tevékenységeinek. Óvás az elbizakodottságtól. Mózes nagyon jól ismerte már a saját népét, akit ott vezetett. 40 év alatt, testvérek, és nem tudom, hogy most Pista bácsékra nézek, így 40 év házasság, az meg volt, nem? Van 40 év házasság? Pista bácsék, nem? Van. Biztos van. Azért 40 év alatt úgy szerintem úgy elég jól ki lehet ismerni a másikat. Hát, hogy 40 év alatt én azt gondolom, hogy úgy már nem tud a másik fél újat mutatni valakinek. És Mózesék is nagyjából valahogy így ismerhette a népet. És nagyon jól tudta azt, hogy milyen lelkületűek, milyen habitusú emberekkel van körbevéve. 40 év eltelt. Éheztek, adott nekik mannát, hogy ott is mi volt, kabisság volt. És soha hallhatnám a rengeteg történetet azt, hogy Isten hogyan próbálta formálni a népet, hogyan próbálta meg őket, és hogyan próbálta meg őket felkészíteni arra, hogy bevigye őket Kánaán földjére. És Mózes már előre tudta azt, hogy ha bemegy ez a nép, akkor figyelmeztette őket arra, hogy vigyázzatok, hogy amint egy kicsit jobb létetek van, amint már egy picit úgy jobban megy a szekér, ahogy már egy picit úgy nem kell megküzdeni a mindennapokért, akkor el ne bizakodjál. Leírtam egy ilyen statisztikát, ez egy 2018-as statisztika, és azt írja, hogy kiváltságosnak tarthatja magát, aki minden nap jól lakhat. Kiváltságosnak tarthatja magát, aki minden nap a maga házában élhet. Naponta 24 ezer ember hal meg éhen a világon, évente 25 millióval nő az éhséget szenvedők száma. A 21. század első évtizedének közepén a világon élő gyermekek több mint 25%-a és a fejlődő országokban élő gyermekek közel 40%-a abszolút nyomorban él. Az eltartói jövedelme napi 1 dollár, ami a mostani árfolyamon számolva 310 forint, tehát napi ellátás. 310 forintnak megfelelő dollár a napi ellátásuk. A megszületett csecsemők közel 10%-a nem éri meg az 5. születésnapját. Világszerte 300 millió gyermek nem kapja meg a szervezete fejlődésre szükséges táplálékot, évente 11 millió kisgyermek hal meg éhség vagy alultápláltság következtében. Az alultápláltság több embert öl meg, mint az AIDS, a TBC és a malária együttvéve. Ezt csak azért írtam le, vagy ezért fényképeztem ki ezt a statisztikát, hogy azért kicsit úgy érezzük magunknak azt, hogy nekünk jó dolgunk van. És ez mondjuk lehet egy eléggé gotrex dolog, hogy erről az énségről meg én beszélek, mert én meg viszont nagyon szeretek enni. Ennek meg is látszik az eredménye, de az az igazság, hogy ha bele fel kellett készíteni ott egy népet arra, hogyha nehézségekből, a problémátlanságból belecsöppenünk hirtelen egy jóba, belecsöppenünk a szépbe, belecsöppenünk abban, hogy nem lesz probléma, ez a nép nem tudta volna feldolgozni. És testvérek azt mondják, hogy aki megnyeri mondjuk az ötös lottót, azok általában 5 éven belül elverik az összeset. Az összeset. Semmi pénzük nem marad, és általában sokkal nagyobb adóssága maradnak, mint amivel előtte, mert egyszerűen nem tudják kezelni azt a hatalmas nagy gazdagságot. És Isten arra figyelmezteti Mózesen keresztül ezt a népet, hogy nagyon-nagyon figyeljen oda arra, hogyha hirtelen változás jön az életében, és ez most lehet anyagi, lehet bármilyen térben változás, magánéleti, párkapcsolati, vagy munkahelyi változás, mert az emberek életében vannak pontok, és próbálnak egyik lépni, hogy Isten vezeti őket, mindig figyelmeztet arra, hogy mindig próbáljunk meg visszaemlékezni arra, hogy honnan jöttünk. Nagyon tetszik, az a hasonlat, amit Sodoma és Gomoránál olvasok itt, hogy ime az volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek kevéssége, eledel bősége és gondatlan békessége volt. Nála és leányainál, de a szűkölködőknek és a szegényeknek kezét nem fogta meg. És felfogalkodának és cselekedetének utálosságot előttem, és elvesztettem őket, mikor ezt megláttam. Nagyon jó látni azt, hogy testvérek, nagyjából ilyenek vagyunk mi is. Ha egy kicsit a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt mondjuk, hogy mi békességben vagyunk, el vagyunk, mindenünk megvan. És olyan jó látni azt, amit most Márti kijött, és így elmondta, az, hogy gyakorlatilag mindenki benne van a saját kis komfortzónájában. És én is ilyen vagyok. És meg kellett szégyenni ott a széken, amit a Márti mondott, hogy én is ilyen vagyok, szeretem az én kis komfortzónámat. És abból ki kell billenni, és ki kell lépni, és áldozatot kell hozni, és most nem feltétlen anyagi áldozatot, de lehetne anyagi áldozatot, vagy időbeni áldozatot hozni, vagy energiát ráfektetni valamire, akkor azt úgy nem szerettem, megmondom őszintén. Nem szeretek kimozdulni az komfortzónámból. És ha nem arról van szó, hogy nem viszélem a szívemen az embereknek a sorsát, vagy nem adok én is valakinek, vagy nem segítek valakit. Nem erről van szó, hanem nem szeretek, úgy egy kicsit úgy megszégyenültem ettől az igeverstől, hogyha most úgy jönne egy ilyen sodomai pusztítás itt Sopronba, akkor nagyon kevesen élnék túl, testvérek. Megmondom őszintén, hogy lehet, még én is oda vesznék. Hogy az lenne a feltétele, hogy a szűkölködőknek, meg a szegényeknek mennyire nyújtottam kezet. Mennyire próbáltam segíteni a másiknak. Mennyire volt megkeményedve a szívem. És testvérek, az én életemben is voltak olyan dolgok, amikor nagyon mélyen voltunk. Emlékszem arra, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, és új munkahelyet kerestem magamnak, nagyon jó kereső munkahelyből, most nem akarok összeget mondani, 1/3-át kerestem. Család fenntartóként úgy, hogy 3-szor annyi kiadásom volt, és mire kifizettünk mindent, 5000 forintunk maradt átszámolva. És én ott elkezdtem sírni. És azt mondtam, hogy uram, család fenntartóként 5000 forintból mit csinálják? Az ember elmegy, és ha egy jót lakik egy bármilyen gyors étterembe, az 5000 forint már el is ment. És testvérek, meg kell értsem azt, hogy amikor ez az ige azért fontos nekem, meg ez az egész történet, mert Mózes ugyanúgy figyelmeztette a népet, és nekem nem volt ilyen figyelmeztetésem, hanem nekem végig kellett járnom ezeket a dolgokat. És most nagyon jól érzem magam. Jó munkahelyem van, anyagi biztonságban vagyok. Az anyagi biztonság, az sokszor azt mondják, hogy az teljesen más, mint a gazdagság. Nem, testvérek, az anyagi biztonság az már gazdagságot jelent. Amikor nem kell féljek a holnaptól, nem kell aggódjak azért, hogy holnap miből fogom kifizetni a számlákat, mert van tartalékunk, van spórolt pénzünk, és nem kell aggódjak a holnap felől. De testvérek, ahhoz, hogy ezt tudjam értékelni, ahhoz először le kellett menjek oda, és onnan föl kellett emeljek. És ez csak egy dolog. De lehet ez egy párkapcsolati probléma, lehet ez egy munkahelyi válság. Hogy azt hiszed, hogy nagyon jó pozícióban vagy a munkahelyeden, és nagyon jó helyen vagy. És azt hiszed, hogy ott, ahol vagy, ott Isten megáll téged, és ez lehet, hogy így is van. De hogyha ezt így érzed, akkor legyél hálás érte. De nagyon sokszor Isten először levisz, mint ahogy Jónást is levitt a bán a gyomrába, kicsit úgy levisz a mélységekbe, és utána pedig úgy földob kicsit a víz felszínére, hogy megmutassa, hogy látod, mit tudok veled csinálni. Hogy értékeljed. A példabeszédek 30. részéből van 2 darab igevers. Ez Ágornak a masszái Jáké fiának az imádsága. És ez annyira szép. A hiába valóságot és a hadugságot messze távoztas tőlem. A szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Annyira csodálatos látni azt, amikor egy ilyen figyelmeztetés van a Bibliában, amikor valaki így kimeri mondani azt, hogy Uram, mert ezt nehéz kimondani, nekem ne adjál nagy gazdagságot, hogy az én szívem megkeményedjen. Ne adjál nagyobb hatalmat, hogy el tudjak fordulni tőled. Ahogy az ige írja itt az 5. hogy nem mondjam azt, hogy az én erőm és az én bölcsességem volt az, ami oda juttatott, ahol vagyok. Nagyon sok ígéret van a Bibliában, és most lehetne egyiket a másik után sorolni, mert azért legtöbben ismerjük az igét, és ismerjük a Bibliát, hogy a Jóatyának nagyon sok ígérete van, hogy az övéit, akit ők szeretik, aki ő benne bíznak, aki vele járnak, aki az ő gyermeke, az soha, soha nem fogja elhagyni, nem lesz kenyérkéregető, és nem lesz földönfutó, mindig meg lesz a saját ruhája. És testvérek, ha most kicsit, úgy, mint ahogy az elején meséltem a történetben, kicsit hátrébb lép mindenki a saját életében, és kicsit úgy átnézi a saját életét, és úgy nézi ezeket a sarokpontokat, azokat a pontokat, amikor ott voltál benne, abba a nehézségbe, abba a gyötrődésbe, abba a lelki válságba, vagy anyagi válságba, és nem értetted, hogy miért vagy benne. Nem értetted, hogy Istenem, én szeretlek téged, és megyek imaházba például, és itt van nálam x 1000 forint, és tudom, hogy tennem kell a perselybe, de akkor mi lesz jövő héten? Volt ilyen testvérek? Hogy amikor el kell gondolkozni az, hogy beletegyem a perselybe ezt a pénzt, vagy nem? Mert nekem volt ilyen. Nekem volt olyan, hogy ott volt a pénztárcámban a pénz, és hogy oda rakjam az egészet, vagy ne rakjam oda. És amikor oda raktam, másik héten sokszor annyi jött vissza. És testvérek, ha mindenki a saját életében visszanézi ezeket a sarokpontokat, amikor emlékszik arra, hogy olyan keszekusza volt minden, és visszalép 2-3-at, és az ő saját életében mindenki egyen-egyenként látja ezeket a történeket a saját életében, és látjátok testvérek, hogy összerakott titeket Isten. Látjátok azt, hogy az a sok pici vonal, az a sok pici sarokpont, ha most így elkezded így összekötni, és elkezded az életedben összekötni ezeket a pontokat, akkor meglátod az, hogy milyen csodálatos isteni képet ad ki a saját életedre. De ahhoz az kellett, hogy Isten kihozzon téged egy egyiptomi fogságból, egy nehézségből, az azt kellett, hogy 40, de lehet, hogy 2, 3, 4 évig, vagy hónapig kellett nehézségben járnod, Isten ebben az időben megtanított téged arra, hogy igenis, nézd, bármilyen nehézség van, ott tudok lenni veled, és figyelmeztetlek arra, hogy ha megáldalak még jobban, akkor a felfogadosság és az önteltség ellen ajánlott orvosság az az emlékezés, testvérek. Emlékezz vissza arra, hogy milyen helyzetekben, milyen nehézségekben hoztalak ki, és voltam ott veled. És testvérek, ha én is az én életemet megnézem és megvizsgálom, és megnézem ezeket az embereket, akik majd, ha jó atya élt, akkor lehet, hogy majd a mennyországban beszélgetni fogunk velük, vagy bármi, hogy élték meg ezeket a nehézségeket, de kicsit úgy, nem kicsit, de nagyon tudok velük azonosulni. azokkal az emberekkel, mert én is olyan vagyok, amikor az Úr megadná a mannát, odarakja az asztalra, akkor van, akkor együnk, akkor de még spájzoljunk is, a hűtőbe is, mindenbe, fagyasztóba is, ha lehet, akkor tegyük el. És nem gondolunk arra, hogy Isten a következő nap is ugyanúgy meg tudna áldani. Vagy az ő ígéreteiben bízunk. Ha Isten vezeti a mi életünket, akkor nem kell aggódjunk. Még egy igeversem van, az 1 Korintus 4:7. Mindenki fel tudja magának tenni a kérdést, hogy mit van, amit nem kaptál? Mit van, amit nem kaptál te Istentől? Semmim. Semmim sincs, amit nem Istentől kaptam. Az időm, amin van, az, annak a beosztása, az erőm, amit az időm enged, az anyagi dolgaim, a gyermekem, aki most itt elég nagy szájjal itt volt, és bezengte az imaházat, mindent Istentől kaptunk, testvérek. Ha meg kéne álljak itt, és azt mondanám, hogy mi az, amit nem Istentől kaptam, akkor lehet, hogy egy szár semmiből lennék itt előttetek. Mindent Istentől kaptunk. És testvéreim, nem tudom, hogy ki az, akit Istennek igéje, vagy azok a gondolatok, amelyeket én elmondtam az igén keresztül, megérintette a szívünket, de én igyekeztem, próbáltam úgy elmondani az igét, vagy annak a magyarázatot, amit Isten az én szívemre helyezett. Mindenki meg tudja vizsgálni az ő saját életét, azokat a pontokat még egyszer, amelyek az ő életében, akkor, amikor lehet ott voltál a nehézségben, akkor kicsit keszekuszának tűnt, nem értetted, hogy miért van ez. Amikor hátrébb lépsz, és látod azt, hogy Isten hogyan épített föl, és rakott helyre, és tett fel egyre jobban és magasabban olyan helyekre, ahova nem is gondoltad, hogy el fogsz jutni. Nagyon sok testvérrel beszélgettem, hogy milyen nehézségeken ment át az életük, és utána pedig hirtelen hova tette Isten őket, és hogy megáldotta. És testvérem, hogyha te is a szívedre teszed a kezedet, és látod a saját életedet, és látod azt, hogy rakott össze Isten téged, és hogy rakott próbáról próbára, és szívedre teszed a kezedet, hogy voltál bizakodottság az én szívemben, a te szívedben? Volt olyan, hogy amikor kicsit megkevélyedett a te szíved? Volt olyan, amikor kicsit magabiztosabb voltál? Volt olyan, amikor picit ütötted a mellett, hogy ezt én értem el, ezt én csináltam? Volt olyan az életedben, amikor kicsit kérkedtél, és nem pedig hálát adtál? Mindenki meg tudja válaszolni az a saját életében. Nem kell ezt kimondani, én is tudom, nagyon jól. Nagyon jól tudom, hogy az életemben milyen nehézség és problémák voltak, és mit, hogyan reagáltam le, hogy nem kellett volna. Jó itt állni, és felkészülni az igéből, mert testvérek, sokszor sokkal jobban megszégyenülök, mint hogyha csak ott ülnék bent. És nem értem sokszor azt, hogy amikor Győző is felhívott, hogy most vasárnap készülni kellene, akkor úgy most az Úr miért adta elém ezt a lehetőséget. De meg kellett értsem azt, hogy amikor az Úr elém hoz egy igét, vagy elém hoz egy történetet, vagy elém oda húz egy ilyen dologba, akkor engem is próbál formálni. És én bízok benne, hogy mindannyiunknak szólt az ige. Bízok benne, hogy mindenki egy picit magára ismert. És ha az a része van, hogy hálát tudsz adni érte, és hálát tudunk adni érte azokért a dolgokért, akkor tedd azt. Hogyha bűnbánattal oda kell állni, és azt kell mondani, hogy Uram, nézd, igaza volt Leventének, és igaza van az igének, hogy azért, amikor ott voltam abban a szituációban, akkor kicsit vertem a mellemet. Amikor kicsit úgy éreztem, hogy ez én csináltam, nem együtt csináltuk, vagy nem te csináltad. Mindenki fel tudja magának tenni a kérdést, mindenki meg tudja magának válaszolni a kérdést, és most hívlak titeket, hogy egy rövid imádkozzunk. Akit a szíven a lélek indít, röviden, hangosan, nem kell hosszan, imádkozzunk, hogy amit az Úr az ő szívével helyezett, azt most gyertek és mondjuk el. Imádkozzunk.